templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Esztergomban, a Ferences templomban, Varga Kapisztrán atyával beszélgetünk. A műsor egy nappal azelőtt hangzik el, vasárnap, mikor is másnap hétfőn újra részlegesen benépesül a gimnázium, mert kezdődnek az érettségik. Kapisztrán atya, te lelki igazgatója vagy a Ferences gimnáziumnak, és hát egy osztálynak, egy érettségiző osztálynak a tanára is. Hát nagyon hiányoznak neked a gyerekek, hiszen a gyerekeknek meg nagyon hiányzik a normális üzemmód. Hogyan éled meg néhány mondatban ezt az időszakot, és milyen lesz a viszontlátás?
Igen, valóban így van, tényleg hiányoznak a gyerekek, és igazából a 12-esek vonatkozásában a legerősebb ez, hiszen ők itt voltak 4 vagy 6 évig, és pont a munkájuknak a gyümölcsét, amikor, szóval, hogy úgy mondjam, a szüretet vagy betakarítást élvezhetnénk, és annak örülhetnénk, most az nem adatik meg. Meg nem adatik meg egy olyan szép, klasszikus lezárás a maga idejében, mert azért ballagást azt fogunk tartani, csak még nem tudjuk, hogy mikor. És hát nyilván az utolsó időknek az a fajta hajrája, ami már nem arról szól, hogy most ezt csináld meg, tedd el oda, hanem egy nagyobb céltudatosság szokott lenni ilyenkor a diákokban. Hát ezek mind hiányoznak, és nyilván ők is hiányolják. Igazából, amikor március 14-én haza küldtük őket, akkor nem tudtuk, hogy mennyi időre és hogyan történik ez. Azt se tudtuk, hogy lesz az érettségi. Valóban május 3-án, a mai napon lett volna a ballagás, aminek az egyik fontos színtere a templom, a templomba a bevonulás és a ballagási mise, amire nem csak a szülők, rokonok, hanem általában öreg diákok is nagy számmal szoktak összegyűlni.
Ebből a templomból vasárnaponta 9:30 a diákmisét közvetítitek online, be lehet kapcsolódni, be is kapcsolódnak gondolom a diákok, de hát nem ugyanaz, mint egy hónap, 3 vasárnapján itt vannak a diákok normális esetben, és dugik a templom a 300 diákkal, vagy 300 nem tudom hány diákkal, most pedig a tévén keresztül nézik. Ebben együtt nagyon sokan felfedezik a templomotokat, és a közösség erejét, hogy nem csak egy pap áll a tévéképernyője, a számítógép képernyőjén az oltárnál, hanem közösség van, 5-6 koncelebráltok, és van asszisztencia is. Nagyon szépek a szertartásaitok.
Igen, ez egy nagyon különös élmény volt. Tulajdonképpen erről szinte így még, hogy úgy mondjam, nyilvánosan nem is beszéltünk, csak leginkább egymás között a házban, vagy más rendtagokkal. Nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy sokan nézik a hétköznapi miséket is, amik reggel 7:30 vannak az iskolának a YouTube csatornáján. A Szent Három napot pedig itt a helyi tévé közvetített, ami regionális televíziós, tényleg több százan, tehát nem tudom, ha jól emlékszem, nagy csütörtököt vagy nagy pénteket talán 700-nál többen. Tehát annyian be se férnének a templomba, és ez általában nem egy embert jelent, hanem azért ez egy családot vagy több embert.
És hát minden vasárnap közvetítek a diákmisét.
Így van, azt vagy a YouTube csatornánkon, vagy pedig a helyi tévés többször közvetített innét. Nagyon érdekes az, hogy hogyan vagyunk, hogy magunkban ünnepelünk, idézőjelbe téve, csak maga a szerzetesi közösség. Ez nekünk is egy olyan fajta tapasztalat, hogy nem valami szolgáltatás vagy szolgálat, hanem sokkal inkább a mi saját imádságunk, és azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon erős közösségépítő hatása és ereje is. És tényleg örömömre szolgál, hogy sokan nézik, hálásak vagyunk minden visszajelzésért, amit kapunk.
A legutóbbi ilyen mise végén, mint az iskola vezetője, egyik vezetője, üzentél is a diákoknak, hogy a szobák várják őket, és minden rendben lesz, jelentkezzenek, akik még nem jelentkeztek, stb. Várjátok őket, és hát a jövő héten azért itt lesznek, akiknek kell itt lenni.
Igen, hát megvannak, elég szigorú állami előírások vannak arra, hogy hogyan lehet a diákokat elhelyezni itt a kollégiumban, illetve hogyan bonyolíthatjuk le az írásbeli érettségiket. Ez nagyon nehéz lesz nekik abból a szempontból, hogy gyakorlatilag az elmúlt 4 vagy 6 évben 24 órában együtt voltak egymás között. Most akkor ne is keressék fel egymást, lehetőleg tartsanak távolságot. Szóval ezek nagyon emberpróbálók lesznek őnekik is, de hát ezt meg kell tennünk, mert ez az ára annak, hogy most akkor, ha már fölkészültek, és az érzésem, jó érzésem, hogy jól fölkészültek, nagyon sokan, nagyon sokat tanultak, ahogy hallom, éppen ma is beszélgettem az egyik szülővel, és meg kell, hogy történjék, mert ezt nem lehet fokozni, meg sokáig kitartani, kiúzni, mert akkor úgy a lendületét, dinamikáját veszti.
Még arról szólj, aztán utána a templom bemutatására áttérünk, hogy egy új osztályfőnöki vagy pasztorációs eszközt fedeztél föl, fölkeresed a diákjaidat minden nap egy perc erejéig.
Igen, minnyájan, akik itt az iskolában tanítunk, különböző, illetve prefektusok, vagy osztályfőnökök, vagy az iskolának ferences munkatársai vagyunk, minnyájan kitaláltunk különböző módokat, hogy hogyan tartjuk a diákokkal a kapcsolatot. Néha nagyon mulatságos dolgok is voltak, például az első napokon volt olyan, hogy mondta az egyik prefektus, jó, most akkor biztos nem szellőztetted ki még a szobádat, majd nyisd csak ki az ablakodat, és akkor de a másik bevetetted az ágyadat, és akkor a fény képezd, hogy mi van, és küldd el nekem. Tehát, hogy nyilván ezek ilyen kedves, aranyos dolgok, de amellett pedig arról beszélek akkor, amit én szoktam csinálni. Én minden nap fölveszek egy perces üzenetet nekik, ez tényleg egy perc, legfeljebb 4-5 másodperc pluszba, az okostelefonommal, és akkor mi a Teams rendszeren tanítunk, és akkor arra föltöltöm nekik, és akkor minden nap írtam nekik egy pár szót, hogy most akkor mi történt, hogy állnak a dolgok, és akkor ezekben részben bátorítom őket, részben pedig hogy mondjam, tehát arra is figyelünk, hogy hát mint szerzetes, mint pap, valamiféle lelki táplálékot kapjanak.
Beszélgetésünk napja éppen Szijjénai Szent Katalin ünnepe. Mi volt az üzeneted lényege ma?
A mai napon arra hívtam fel a figyelmüket, hogy Szijjénai Szent Katalin, aki írni-olvasni nem tudó egyházdoktor volt, egy olyan bölcsességgel rendelkezett, amit nem a tudás, tanulás, az iskolában elsajátítható tudás adott meg neki, hanem amit az Istennel való kapcsolata és a hite, és azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, és ezt észben kell tartani, és szem előtt kell tartani azzal együtt, hogy a tanulásra biztatjuk őket, és bátorítjuk őket, hogy csináljátok mindent, de ez nem a teljesség, ez még nem minden. A minden, meg a teljesség az, amikor szellemileg is kiművelt ember vagyok, meg lelkileg is kiművelt ember vagyok, és a mai üzenet ez erről szólt nekik.
Térjünk át arra a templomra, amelyet 9:30 minden vasárnap meg lehet tekinteni ferences atyákkal, benépesített szentélyével, egyetemben. Mikor jártál ebbe a templomba először, kedves Kapisztrán atya?
Ha jól emlékszem, talán valamikor az 1960-as évek végén.
Amikor gimnáziumba kerültél? Nem, még előtte?
Előtte gyerekként a nagynéném, aki Szatmár irgalmas nővér volt, volt betegápoló, és akkor nyáron egyszer-kétszer szüleimmel, keresztanyámékkal, az ő családjukkal itt vendégeskedtünk egy pár napot, és hát hihetetlenül élveztük azt a kedvességet és közvetlenséget, amiben részünk volt itt. És amikor emlékszem rá, hogy én bennem nem élt semmiféle emlék arról, hogy milyen volt ez a templom, hanem amikor gimnazistaként ide kerültem már elsősként, akkor de mondom, hát itt jártam. És ez az érzés, ez egy ilyen jól eső érzés volt, hogy hát én itt jártam.
Egyszerűen, hogy részletesen minden értékét megtekintjük ennek a templomnak, most arra lenne időnk, hogy a számodra kedves részleteit, egy-két olyan vonatkozásról szólj, ami miatt ez egy különleges templom. Hát a bazilikát, meg a kerektemplomot mindenki látta már, aki Esztergomba eljut, meg a Prímási Palota keresztény múzeum melletti egykori jezsuita templomot. Ez kevésbé ismert, méltatlanul, mert egy kincs.
Igen, valóban így van, mint ahogy az esztergomi úgynevezett királyi város is kevéssé ismert, mert ha valaki végül mondjuk a Kossuth-Lajos utcán, akkor az az érzése, hogy itt már vége a világnak, mint hogyha valami western filmbe csöppenne, olyan házakat talál adott esetben, és nem is gondolja, hogy a történelmi királyi városnak a városmagja az itt van tulajdonképpen egy utcával beljebb, és innét nyílik a mi templomunk is. Amit, ha hátulról jövünk be, és úgy nézzük meg, akkor egyrészt a homlokzata nagyon szép kívülről, rendkívül arányos, egy Lukás Schramm nevezetű építész tervezte, és ő is volt a pallér, és amellett még képzőművész és festőművész is volt. Több ferences templomnak a barokk kizálása, illetve újjáépítése fűződik a nevéhez, például a pozsonyi templomunké, és a volt helyőrségi templomnak a barokk kizállása is az ő nevéhez fűződik.
Tehát a Magdolna-torony melletti egykori ferences templom.
Így van. Na és tehát már az önmagában gyönyörű. Ha bejövünk, akkor jobbkész felé van egy gyönyörű kovácsolt vas rács. Ez az úgynevezett Kuklender kápolna. Ez a Kuklender Ferenc Ferdinánd, a Labanc várparancsnok volt, Bottyán Jánosnak, Vak Bottyánnak a nagy ellenfele, és a poén az benne, hogy ez a Bottyán János utcában van. Kuklendernek a felesége, az pedig történetesen éppen Mária Teréziának hívták, nem érdekes, hogy milyen Mária Terézia, ő viszont itt van eltemetve, gyönyörű kapuzat van, egy gyönyörű rács, ami szinte az a Fazola Henrik féle szépségekre emlékeztet, nyilván nem akkora és nem olyan dús, de nagyon szép, és hogyha belépünk, akkor ez egy lorettói kápolna tulajdonképpen, és itt van a Kuklendernek a felesége eltemetve, egy gyönyörű vörös márvány sírkő, és ugye hát Kuklender kápolnának hívjuk, de igazából ez lorettói kápolna. Aki járt már Lorettóban, az tudja, hogy a Szentház mindig így épül föl, hogy az első része az vakolt, és utána pedig ahogyan a Szentháznak a téglái, kövei, freskó töredékei vannak ma is Lorettóban, azt másolták ide le. Ugyanúgy két kiárata volt, mint annak idején. Na hát ez nekem az egyik kedvenc terem, és ami most különösen szép benne, hogy amikor a 2000-es évek, vagy 90-es évek fordulóján a diákkápolnából, ami az egykori betegszobában volt, lekerült vagy a diákkápolna más helyre került, akkor a diákkápolna régi oltárát, ami a pécsi ferences asztalos építő műhely házi kápolnájának az oltára volt, akkor azt itt fölállították, és gyönyörűen illeszkedik a térbe, mert még a fülke is pont azon a helyen van, ahol itt tehát az oltárkép kiadja.
Ez tényleg egy csemege?
Hát tényleg mindent nem tudunk, de hogyha például itt szeretek ide beállni, hátul állunk most az oszlopcsarnokban, tehát hogyha kicsit balra vagy jobbra megyünk, akkor azt látjuk, hogyha ugye a körnek a szögperceit beosztanánk, hogy alig van néhány szögpercnyi hely a látómezőnkben, ahol ne lenne valami, tehát ez egy annyira ízig-vérig barokk tér, hogy valami szín, valami mozdulat, valami fal, párkányváltozás, és a többi. És nagyon szép ide bemenni, ez a Szent György oltár gyönyörű.
Igen, erre. Hát 6 oldalkápolna, mellékkápolna van, 3-3, és egyébként fő van újítva, egy gyönyörű szép szentdomonkos oltár van.
Igazából az rózsafűzér.
Királynője.
Tehát, igen, tehát itt az első mellékoltáron, itt hátulról Alkantarai Szent Péter, aztán itt Szent György, aztán következett Szent Ferenc, de most nem az a kép van benne, de egy tiroli szobor van benne, a rózsafűzér oltára, és eredetileg itt az az érdekessége még, hogyha visszafordulunk, akkor azt látjuk, hogy az oldalt, amit te kápolnának mondtál, itt vannak ilyen ívek, tehát átjárható volt így hosszában az egész, és a kinti homlokzaton...
Tehát 3 hajós volt a templom.
Gyakorlatilag igen, és a kinti homlokzaton is gyönyörűen megvannak ezeknek megfelelő kapuzatok. Azután, ami innét nagyon szép, hát gyönyörű a diadalívben lévő két mellékoltár is, az egyik egy Jézus szíve oltárkép, amit már nagyon régi, 1827-ben pápai privilégiumot kapott, és a Tyersánszky család építette, vagy állította ezt az oltárt, a másikat pedig a Fechtinger család, akik a passaui segítő Mária képet adták ide, és ez annyiból érdekes, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy a középkori IV. Béla által épített II. Ferences templomnak a titulusa is Szűz Mária keresztények segítsége volt. És végül még egy dolgot talán, ha annyi időnk van, hogy a főoltár nagyon különösnek tűnik, de hogyha beállunk ide a templom közepén, és úgy állunk, mintha beülnénk a padba, akkor látjuk azt, hogy a mellékoltárok oszlopa, meg abban a távolságban a főoltárnak az oszlopa egyformának tűnik. Tehát ez egy hihetetlen, zseniális barokk téralkotás, és az egész pedig egy, ha megnézzük azt a párkányt, amivel végződik az oltár, ez egy hatalmas omega betű. És alatta pedig az Isten szem mögött ott valamikor egy ablak volt. És tulajdonképpen ugye azért gyönyörű ez egész, mert ha valaki belép a templomba, akkor egy perspektívát ad, de nem csak egy építészeti perspektívát, hanem az életnek a perspektívát is, hogy az omega pont felé haladunk.
Gyönyörű. Az furcsa nekem, a magyarországi ferences templomban mindenhol, ha nem is Ferencesnek van dedikálva a templom, a Diadalívnél Szent Ferenc és Szent Antal oltár szokott lenni, itt meg nem ott vannak.
Igen, azért is említettem azt, hogy valamikor így ilyen háromhajósként készült a templom az első változatban, mert eredetileg csak a Diadalívig volt, tehát itt volt a szentély, és utána építették hozzá, és nyilván jött egy későbbi áttervezése, egy ikonográfiai áttervezése is a templomnak, és valóban Szent Ferenc meg Szent Antal, hogy úgy mondjam, egy sorral hátrébb szorult. Eznek két oka van, az egyik az, hogy a Passaui Mária kép nagyon népszerű volt, és kegykép is tulajdonképpen a Mátraverebély Szentkúton lévő tehát oda kerültek Mátraverebély Szentkútra ennek a votív tárgyai, fogadalmi tárgyai. Ezek én már nem láttam, csak tudtam róla, hogy itt van bent a kép, egyébként egy ajtóval be van zárva, tehát üveg alatt van, ez ritka azért, és ott bent sorakoztak szépen a votív tárgyak. Tehát nyilván ennek a Mária képnek a tisztelete járult ehhez hozzá.
Tehát kegy templomként is működött sokáig ez a templom, ezek szerint?
Így van. A másik pedig ez a Jézus szíve oltár, amit mondtam, hogy rudnai érsek 1827-ben külön privilégiumot, pápai privilégiumot szerzett, és teljes búcsút, és ez a nagyon nagy kultusza volt, és hát 1827, tehát korai időből, még a Jézus szíve tiszteletnek, korai idejéből, és levéltári anyagok bizonyítják azt, hogy nagyon-nagyon sokan voltak itt, és nagyon népszerű volt.
Mégis akkor Szent Antal oltárotok nincs is, mert a Rózsafüzér királynője oltárnál van egy nagy Szent Antal szobor, az a Szent Antal oltár?
Gyakorlatilag igen, de azért Szent Antalnak a tisztelete megvan, mert az iskolának a védőszentje
eredetileg. És névadója ez volt, ugye, amíg nem lett temesvárivá átváltoztatva.
Igen, úgyhogy hát most igazából Szent Antalnak a szobrát itt a hátsó bejárathoz helyeztük el, valamikor az ott volt a porta csarnokának a küszöbén is, de hát azért nem akarjuk Szent Antalt elfelejteni. Azt kell mondani, hogy ezek a hétköznap, ugye itt általában nálunk kétszer van mise normál időben, ha diákok itt vannak, akkor reggel 7 óra után, és délelőtt 9 órakor, és ez a 9 órás mise, ez egy nagyon népszerű, különösen a keddi a Szent Antal tiszteletére, tehát akkor idősebbek is, gyerekekkel, kisgyerekekkel, házaspárok, háziasszonyok, munkában lévők, tehát rengetegen jönnek be, még a felvidékről is, amikor át lehet járni, és akkor szinte teli van a templom még most is, úgyhogy tényleg élénk a Szent Antal tisztelete.
Befejezésül szóljunk arról még, hogy az iskola udvar felvonulási terület, hatalmas földkupacokat látok, meg teherautót, és valami történik ottan. Mi és miért?
Régi álma volt mindenkinek, aki ferencesként, vagy nem ferencesként dolgozott itt a gimnáziumban, az, hogy a Kossuth-Lajos utca felé, tehát a városnak a mostani főutcája felé a telket egy hiányzó épületszárnyal lezárjuk. Van egy olyan képeslap szerű fénykép a birtokomban, még Nagy Sándor Arisztid írta rá a rokonainak, hogy ezt a szárnyat akarom még fölépíteni. És ennek is megvolt.
Egy ferences elődötök, aki ezt írta, ugye, egy régi terv vágya a ferenceseknek, hogy bezáródjék a negyedik síkja a az udvarnak.
Ariszti atya tulajdonképpen az iskolának az alapítója volt, és amit csak megjegyzem, hogyha már itt beszélgettünk az érettségizőkről, most az unoka-unokaöccse fog érettségizni itt. Úgyhogy ők is nagy örömmel veszik ezt. Na, tehát, hogy oda most egy tornacsarnok épül, illetve az épületek tehát a meglévő épületszárnyak is ugye ki lesznek húzva részben a Kossuth-Lajos utca felé, és ennek az építkezésnek az előkészületeiként zajlik most egy régészeti kutatás, vagy régészeti föltárás. Ugye azért érdekes ez, mert a középkori esztergomi templomról, nyilván már nem azt akartuk bemutatni, de az szinte egy külön műsor lehetne, annyit érdemes tudni, hogy Bonfini azt írja, hogy az esztergomi érsekségnek Esztergomban két bazilikája van, és az egyik az, azt mondja, hogy az fönt van a Várhegyen, a Szent Adalbert, a másik pedig a ferencesek temploma. És ami különösen jelentősé tette ezt a középkori templomot, az IV. Béla király felesége, meg Béla hercegnek a sírja, akiről a képes krónika megőrizte az első magyar földön fönnmaradt latin nyelvű hexametert.
Megépülne a sportcsarnok, az ásatási, a kutatásokat el kell végezni, ugye?
Így van, és ez hát azért nagyon fontos, hogy vajon találunk-e valamilyen részt a kolostorból vagy a templomból, és most igazából ez még csak egy ilyen szondázó ásatás volt, nagyon érdekes dolgok kerültek elő, arról azt gondolom, majd a szakember jobban tud beszélni. Az a kérdésünk, meg igazából az a célja az egyik, hogy lokalizálni tudjuk-e a középkori ferences templomot, vagy valamiképpen el tudjuk-e érni annak a helyét, mert amikor 1686-ban visszajöttek ide a ferencesek, akkor nem tudták megtalálni a templomnak a helyét. Több hely meghatározó kísérlet is volt már, tehát nekem van egy olyan elméletem, de azt nem akarom elmondani, hogy lehet, hogy a mostani templomnak a helyén volt, de ez nem biztos.
Értem, tehát ahol most vagyunk, ennek a közelébe kellett, hogy legyen a ferences templom, de nem biztos, hogy pont itt és így.
Igen, ami emellett szól, az, hogy a királyi város résznek ez a legmagasabb pontja. Ez azt jelenti, hogy olyan törmelék réteg van alattunk, ami csak egy hatalmas épület együttes esetében beszélhetünk, csak hogy a rádióhallgatók is el tudják képzelni, tehát ahol most az ásatások folynak, azok 4 méternél mélyebben, 4,5 méteren vannak, vagy még régebben, ott érik el az Árpád-kori szintet. Ez azt jelenti, hogy Esztergom akkora város volt, hogy a romjai ennyi területet töltenek föl.
Nagyon szépen köszönöm, meg fogom keresni a régészt, hogy részleteket is megtudjak, de az egy másik műsor lesz. Kapisztrán atya, hát nagyon sok sikert kívánok az érettségizőknek, és könnyek nélkül ide meghatott pillanatokat a diákokkal való viszontlátáskor. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is, köszönöm.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.